Nagyon sok szeretettel köszöntjük kedves vendégeinket. Ószövetség egyes kéziratairól beszélgettünk, addig a mai alkalommal már egy kicsit közelebb mennénk konkrétan a bibliai régészet leleteihez, az ígéret földje, ahogy a Biblia nevezi, feltárásaihoz. A mai alkalommal a zsidó honfoglalás előtti Kánaán földjéről gondolkodnánk közösen, hogy egyáltalán hol is van ez a terület földrajzilag, hogyan határolható be ennek a földrajzi határai, és hogy milyen feltárások voltak, amik a zsidó honfoglalás előtti időkről szólnak. És hogyha ezeket a régészeti feltárásokat, ezeknek az eredményeit összevetjük a Bibliával, akkor vajon milyen eredményre jutunk? A múltkori alkalommal is említettem már, hogy a 19. századtól kezdődően a Bibliát nem igazán tekintették történelmi forrásnak, és sajnos én legalábbis az én tanulmányaim során azzal szembesültem, hogy valahol a mai napig sem tekintjük igazán történelmi forrásnak a Bibliát. Holott a 20. század régészeti feltárásai azt igazolták, hogy bár látványos, szenzációs leletek nem voltak, ezt is említettem már a múlt alkalommal, hogy legalábbis tudomásom szerint nem került elő Noé bárkája, bár több híresztelés volt, ugye, vagy van ezzel kapcsolatban, nem került elő a figyláda, és még nagyon sok minden nagy szenzációs lelet még homályban van, de nagyon sok apró dolog előkerült a régészeti feltárások folyamán, amelyek azonban arra mutatnak, hogy a Biblia igenis használható történelmi forrásként. És én a mai alkalommal, a mai előadást is valahol ennek a fényében állítottam össze, hogy hogyan tudjuk a Bibliát történelmi forrásként is felhasználni, illetve hogyan igazolják a régészeti leletek a Biblia hitelességét. Hát egy kicsit a bibliai régészetről, ugye múlt alkalommal erről nem is beszéltem, hogy tulajdonképpen mi tartozik a tárgy körébe a bibliai régészetnek. A bibliai régészet az ókori Egyiptom, Palesztina, Fönícia és Mezopotámia területeit érinti, és ennek a feltárásaival, illetve feltárási eredményeivel foglalkozik. Ez a terület az ókori termékeny félhold területe, ahol az első korai civilizációk kialakultak a történelem szerint is, és a Biblia szerint is. A Biblia is arról beszél, hogy valahol az Éden földje, az Éden kertje, ahol annak idején az emberi történelem megkezdődött a Biblia szerint, az valahol itt Mezopotámia területén volt, és aztán innen vándoroltak szét az emberek a föld minden pólusára, minden irányába. És a régészet is azt igazolja, hogy valóban a civilizáció bölcsője az a termékeny félhold területe. A bibliai régészet, mint tudomány, nagyon fiatal. Igazából a múlt századtól kezdődően beszélhetünk arról, hogy a bibliai régészet, mint tudomány létezett, bár azért mondanom sem kell, hogy igazából ez a föld mindig is izgatta az emberek fantáziáját. A kereszténység születésétől kezdődően nagyon sokan kutatták a régi Palesztina-Izrael területét. Már az egyik első keresztény egyházatja, Eusebius, akinek a neve talán némelyeknek ismerős lehet, aki megírta az egyháztörténetet, egy egyháztörténeti mű kapcsolódik az ő nevéhez. Ő emellett egy összefoglaló gyűjteményt is készített, amelyben összegyűjtötte a Biblia tájainak a földrajzi neveit, és ez például nagyban hozzájárul ahhoz, hogy a mai napon, a mai tudomány is ezt kamatoztatja, ugyanis nagyon szépen összeszedegette, hogy a bibliai régészet egyes országainak milyen lelőhelyei vagy földrajzi nevei vannak. Aztán voltak a középkor idején a keresztes hadjáratok, ugye megint csak a keresztes lovagok, mint keresztények fontosnak tartották, hogy megismerjék a Biblia hazáját, bölcsőjét, és mindent, amit a felszínen találtak, összeszedegettek, mindenféle kis régészeti leleteket. Aztán jöttek az arab utazók, ők is gyűjtögettek, aztán Napóleon expedíciója volt az első, többé-kevésbé tudományosnak nevezhető expedíció. Ugye Napóleon nem csak híres hadvezér volt, hanem hatalmas lángelme és igazán bölcsember is, és amikor Egyiptom földjén járt, akkor az egyiptomi katonai sereg melléke volt egy tudományos csapat is, akik szépen vonultak Napóleon seregeivel együtt, és hát ők is értékes feljegyzéseket és kutatásokat végeztek a bibliai országok területén. És hát aztán így jutunk el egészen ugye a 19. századig. 1890-ben volt az első tudományos feltárás a mai Palesztina területén. Egy francia expedíció végezte ezt a feltárást az ókori Lákis városa területén. Hát ennyit nagyon dióhéjban a bibliai régészet kialakulásáról, és hogy mivel is találkoznak általában a bibliai régészek, ha már ők rendszeres feltárást végeznek, tehát itt már nem a felszíni leletekről van szó, amiben, hogy úgy mondjam, egy hétköznapi ember lába is beleütődik, hanem amikor már tudományos expedíció indul el, hogy feltárjon egy-egy rég betemetett romvárost. Ezzel kapcsolatban mutatnék néhány képet. Ugye nem sok minden maradt meg ezekből az ókori városokból. alapvetően befette őket a homok és a szél. Egy ilyen domb formájában maradnak fönt az utókor számára, ez az ókori Jerikónak a teljének hívják. A tell az tulajdonképpen egy réteg település, egy rétegváros. A Közel-Kelet vidékén ez a fajta települési típus a legjellemzőbb, ugyanis az emberek általában folyópart mellé telepedtek le, olyan természeti viszonyokat kerestek, amelyek a lehető legalkalmasabbak számukra a megélhetésre, a megtelepedésre. És mivel ezek általában folyóparti, vízparti települések voltak, és itt telepedtek le, ezért jellemző a település szerkezetre itt a Közel-Keleten végig, és így a Biblia országában, a mai Izrael területén is, hogy a települések szépen egymásra épülnek. Egymást követik a generációk, az emberi települések egyre, hát ugye fejlődnek, és ahogy egy-egy ház felépül, majd elpusztul, a következő nemzedék ráépítkezik, aztán megint jön mondjuk egy árvíz, vagy jön egy tűzvész, vagy egy hadjárat, ugye ez az ókori időkben elég gyakori volt, akkor megint elpusztul egy településréteg, és megint rátelepedik a következő nemzedék. És ezt a régészet módszerével, ma már a modern technikával nagyon szépen, hogy úgy mondjam, le lehet fejteni ezeket a különböző rétegeket, és ugye nyilván a régészek fölülről lefele indulnak egy-egy település feltárásakor, és hát természetesen logikus, hogy minél lejjebb hatolnak a rétegekben, annál régebbi település rétegek kerülnek felszíre. Erről is mutatnék talán egy rajzot, hogy kicsit szemléletesebb legyen a dolog. Ugye így néz ki egy település kívülről. Na most nézzük meg, hogy néz ki belülről. Egy régészeti feltárás folyamán a régészek arra törekednek, hogy az egyes rétegeket szépen elválasszák egymástól, és az egyes rétegekben található leletek alapján határozzák meg az egyes rétegek korát. Ez most egy teljesen fiktív település, tehát egy nem létező településnek a nem létező réteg sora, amit én felrajzoltam. Pusztán csak azért, hogy egy picit úgy egy laikus ember számára, aki talán még régészeti feltárás nem látott, egy kicsit közelebb hozzam, hogy hogyan is történik egy régészeti feltárás. Általában a telleknek a feltárása két típusú vagy két módon történik. Az egyik egy vertikális, tehát egy függőleges irányú feltárás. Ezt ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor önök fölvágnak otthon egy tortát. És a tortából kivágnak egy szeletet, és hogyha ugye ügyes a szakács, vagy ügyes a torta készítője, akkor szépen a rétegeket lehet látni az elszeletelt tortában. De ez a vertikális módja a feltárásnak, a tellek feltárásának. Ma már ez a ritkább módszer, ahogy feltárnak települést, hiszen ez csak egy szeletjét adja annak a bizonyos telnek, annak a régi városnak. Ma már az általánosabban elterjedt módszer a telleknek, ezeknek a régi településeknek a feltárására, az úgynevezett horizontális módszer, ami pedig azt jelenti, mintha vízszintes irányban szépen elkezdenénk hámozni rétegről rétegre ezt a dombocskát, és szépen folyamatosan szedjük le a különböző rétegeket. És aztán a régészek mindig hagynak egy úgynevezett tanúfalat, amiben nagyon szépen nyomon lehet követni az egyes rétegeket. Nem tudom, hogy jártak esetleg vértesszőlősön itt Magyarországon, ugye ott is a régészek meghagyták a tanúfalat, ami alapján mindig lehet azonosítani, illetve hitelesíteni azt, hogy melyik réteg honnan, milyen mélységből került elő. A régészetet én nagyon sokszor szoktam hasonlítani egy kicsit a nyomozáshoz is, egy kicsit olyan logika is kell hozzá, egy kicsit olyan kreativitás is kell hozzá, hiszen gyakorlatilag szétszedünk valamit, összerakni már még egyszer nem lehet, tehát hogyha egy régészként elkezdek bontani egy települést fölülről lefele, azt még egyszer összerakni nem lehet, tehát úgy kell dokumentálni az egyes rétegekben talált leleteket, és úgy kell magát, ezt a tanúfalat is megőrizni, hogy abból aztán mindent rekonstruálni lehessen. Hát ígérem, hogy ennyi volt a legszakmaibb része ennek a mostani előadásnak, de gondoltam, hogy azért ennyit mégis el kellene mondjak ahhoz, hogy egy kicsit közelebb kerüljön úgy mindannyiunkhoz maga a régészet. És itt térnénk rá a Kánaánra. Ugye a mai első előadásunknak, ami már ténylegesen a bibliai régészettel foglalkozik, a témája az ókori Kánaán területe. Az ókori Kánaánnak a földrajzi határait nagyjából úgy húzhatnánk meg, hogy Dán településétől Bérsebáig tartó terület. Kezdetben csak közvetlen a földközi tenger partmenti sávját nevezték Kánaánnak, de a későbbiekben a terület elnevezése kiterjedt egészen az erdős, hegyes vidékekig is. És tulajdonképpen ez egy olyan térség, ami három nagy kontinens, vagy három nagy földrészt, ugye Ázsiát, Európát és Afrikát kapcsolja össze. Mindig is egy óriási kereskedelmi forgalommal rendelkező, hogy úgy mondjam, ilyen tranzit terület volt. Rengeteg népesség vándorolt, és óriási az etnikai keveredés is ezen a területen. Ma már nem, de mondjuk abban az időben, főleg a zsidók előtt, tehát a zsidó honfoglalás előtt egy nagyon, nagyon vegyülékes nép élt itt. Kánaánnak az elnevezése, nem tudom, tudják-e, hogy honnan ered, vagy mit jelent ez a név. A héberben ez kereskedőt jelent. Ugye önmagáért beszél a név, azért pont ez a név lett ennek a területnek az elnevezése, mivel az itt lakók, főleg ugye a part mentén élők rendkívül hát sokat foglalkoztak kereskedéssel, hajókereskedelemmel. De egyébként a név jelent egyben bíbor festéket is, az pedig ugye az északi részén Kánaán földrajzi határai már egy kívüljebb eső területen, az ókori Fönícia területén foglalkoztak a kereskedők a bíbor festéknek a kereskedésével, ami az ókori időkben nagyon-nagyon értékes volt, és innen is származik, vagy innen is ered a Kánaán elnevezés. Szoktuk használni ennek a térségnek az elnevezésére még a Palesztina nevet is, nem tudom, hogy ez is kinek mennyire ismerős, és hogy tudják-e, hogy honnan ered ez az elnevezés. A Palesztina elnevezés a filiszteusokról kapta a terület a nevét. A filiszteusok a délnyugati partvidékén éltek az ókori Kánaán területének. Pontosan nem lehet tudni, hogy mikor telepedtek be a földközi tenger partvidékére, elég ellentmondásosak az adatok, de minden esetre a római időkben róluk a filiszteusokról nevezték el ezt a tartományt Hadrianus császár korában, ugye a második század közepe táján Palesztina provincia lett ennek a területnek a neve. De kicsit a földrajzi adottságairól is, ahogy a múltkori előadással ezt megelőlegeztem. 6 észak-déli irányú függőleges sávra lehet felosztani Palesztina területét, nagyon változatos, mind éghajlati viszonyát, mind felszíni formáit tekintve. A legkeletibb sáv a tengerparti sáv. Hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatunk majd egy rekonstrukciós rajzot. A tengerparti sávon élők elsősorban kereskedéssel foglalkoztak. Ez egy rekonstrukciós rajz, láthatjuk a tengeri kereskedelmet, a hajókereskedelmet, és láthatjuk azt, hogy hogyan történik egy ókori hajónak a berakodása. Ez egyébként föníciai hajó és egy föníciai hajós ember, és egy pici föníciai kikötő városnak a raktár része látható ennek a rekonstrukciós rajza. A következő képen láthatjuk a következő földrajzi sávját Kánaán területének. Egy gyönyörű szép vidék, a rövid esős évszakban rengeteg virág nyílik ezen a területen. Ezt a részt úgy nevezik, hogy judeai dombság, illetve hegység. Ez két földrajzi sáv egymás mellett párhuzamosan. A dombság részét Sefélának is hívják, ezt azért mondom ezt a szót, mert talán néhányaknak ismerős lehet. És fokozatosan, ahogy haladunk kelet felé, egyre magasabbak ezek a dombok, és belecsúsznak a Júda hegyeibe. Ugye láthatjuk, hogy ez már egy kicsit kopárabb táj, ahogy haladunk a Jordán vidéke felé. Hogyha megyünk a következő képre, akkor láthatjuk, hogy a következő földrajzi sáv Kánaán területén úgy is szokták hívni, hogy az árok rendszer. Az északi részén ez a Genezáreti tó, Galilea vidéke, erről majd még lesz szó Jézus életével kapcsolatban. És ugye Galilea, illetve a Genezáreti tó folytatása volt a Jordán, és hogyha megyünk a következő képre, akkor a Jordán déli része pedig ugye beletorkolik a Holt-tengerbe, ezt a képet már láthattuk az előző alkalommal. Ugye a Holt-tengerről mondtam, hogy rendkívül érdekes pontja a föld területének, 400 méterrel a tengerszint alatt húzódik, a sókoncentrátuma pedig 26%, és főleg a délnyugati részén ilyen sótömbök szoktak rajta kiválni, és a nevét is onnan kapta, hogy hát eléggé kihalt az élőlényeknek a száma a Holt-tengerben. Ha megyünk a következő képre, akkor Kánaán következő nagy földrajzi sávjába láthatunk kicsit homályos betekintést. Júdea hegyei, a transzjordániai hegyek, amelyek rendkívül magasak, 1000 méter körüliek, és tőle még keletebbre pedig a júdeai sivatag húzódik. Azért is homályos a kép, mert egy judai sivatag homokviharát örökítette meg a felvétel. Ugye ez a sivatag rendkívül szélsőséges és száraz klímával rendelkezik, megint csak, hogy úgy mondjam, a megélhetésre vagy az életre nem igazán alkalmas. Hát nagyjából ez az a 6 észak-déli irányú földrajzi sáv, ami végig húzódik kelettől, vagy nyugattól keleti irányba, ahogy végigkövetjük Kánaánnak a területét. Maga Kánaánnak a területe úgy négyzetkilométerben 20-25 ezer négyzetkilométer, hogy egy kicsit ez úgy realizálódjon, a mai Belgium területével hasonló méretekkel rendelkezik az ókori Kánaán vidéke. Ha megyünk a következő képre, akkor már egy kicsit áttérünk arra, hogy kik is laktak ezen a vidéken a zsidó honfoglalás előtt. Már említettem, hogy egy nagyon vegyülékes nép lakta ezt a vidéket. Mózes 5. könyvében, a 7. fejezet első versében a szerző 7 törzset sorol fel, 7 népet sorol fel Kánaán zsidó honfoglalás előtti lakóiként. És hát nekem mondjam, a régészet nagyon sokáig tamáskodva, vagyis hitetlenkedve fogadta, hogy vajon ezek a népek, törzsek valóban léteztek-e, vagy ez csak a Bibliának valamilyen kitalálmánya. Most a népek, törzsek közül nem mindegyiket tudjuk beazonosítani, ez tény. Vannak olyan néptörzsek, amelyeknek a neve és maga az etnikum is, hogy úgy mondjam, feledésbe merült. Ilyenek például a jebuzeusok, vagy a girgazeusok, ugye furcsa nevek, nem sokat tudunk róla. De hát ezzel kapcsolatban azt kell, hogy mondjam, hogy ha én most azt mondom önöknek, hogy szarmaták, akkor nem tudom, hogy hány embernek jelent ez a kifejezés valamit. Pedig azt kell, hogy mondjam, hogy a mai Magyarország területén csak néhány száz évvel a magyarok bejövetele előtt szarmaták éltek. Ha kimegy egy régész a határba, én akár melyikükkel, ha kisétálnék Budapestnek bármelyik szabad területére, szarmatákat biztos, hogy lehetne találni, annyira sokan éltek. Ezt csak azért hoztam fel párhuzamként, hogy nem jelenti az, hogyha valamiről nem tudunk, vagy nagyon keveset tudunk, hogy az a dolog nem létezett, hanem csak az ismereteink hiányosak. A kánaáni törzsek közül, amit a Biblia is felsorol, 2 olyan néptörzs van, aminek a jelentősége rendkívül nagy, és őket is emelném ki. Az egyik népcsoport az amoriták, vagy emóreusok. A Biblia nagyon sokszor visszatér rájuk, nem csak a mózesi könyvekben, hanem a későbbiekben is. Ez egy sémi eredetű népesség, a zsidókkal rokon népesség, akik valamikor a Krisztus előtti második évezred közepén költöztek be Mezopotámia területéről, szépen lassan elkezdtek beszivárogni a kánaáni vidékre. És nem tudom, hogy tudják-e, hogy kinek az őse, vagy ki volt a Biblia szerint emóreus, vagy amorita. Biblia szerint maga Ábrahám is, ugye a zsidóknak az ősatja, amorita, emóreus származék volt. Azért vetítettük ki ezt a képet, ez egy egyiptomi piramisnak a freskója, fal freskója. Egy egyiptomi fáraó előtt hódol egy Kánaánból érkező amorita csoport, népcsoport. Ugye láthatjuk, hogy a kis állataikkal, egy szamárral, különböző kecskefélékkel megérkeznek. Jól láthatjuk a viseletüket is, nagyon szépen megőrizte számunkra ez az egyiptomi fal festmény. Ugye a nők színes, hosszú ruhában vannak, félhosszú ruhában, egybeszabott ruhák voltak ezek. A férfiaknak általában nem volt teljes ruházatuk, tehát ez viszonylag ritkább, hanem legtöbbször ez a deréktól lefele viselet volt. És láthatjuk a fegyvereiket is, a gyermekeket pedig ugye a csomagokkal együtt fölmálházták a szamarakra. Ezek voltak tehát az emóreusok, az amoriták, akik gyakorlatilag a kánaáni népesség nagy részét alkották. Ezen kívül jelentős még, a következő képen láthatjuk majd a hozzájuk kapcsolódó képen, a hetiták. A hetiták egy nagyon rejtélyes népesség voltak. Azt kell, hogy mondjuk, hogy a 20. századi fogalmunk sem volt róla, hogy ők léteztek, nem léteztek. Gyakorlatilag a Biblián kívüli forrásokból nem igazán tudtunk utalásokat vagy képet kapni arról, hogy egyáltalán ők kik voltak, hol éltek. Ez is egy olyan ténye volt a Bibliának, amivel nem lehetett igazán mit kezdeni, hogy kik voltak ezek a hetiták. A hetiták egy indogermán népesség, tehát indoeurópai népesség, tehát nem sok közük van a sémi törzsekhez, meg a zsidókhoz. A mai Törökország területén volt a központjuk, a legközpontibb városuk Hattusa vagy Bogászkölj. Ennek láthatjuk a városának, a várának a központi kapuját. Ugye óriási nagy kövekből gyakorlatilag, ha nem tudom mennyire látszik, az összeillesztéseket nem is ragasztották, tehát a köveket összeragasztás nélkül tudták összeilleszteni, úgy faragták egymásba ezeket a gyönyörű köveket. Egy nagyon harcos, nagyon vad népek voltak a hetiták, és alapvetően, mondom, Törökország területén éltek, de ők is kisebb csoportokban, kolóniákban levándoroltak a mai Kánaán területére. És ezért lehet az, hogy ugye ezt is nagyon sokáig furcsálkodva fogadta a régészet és a történelem, hogy lehet az, hogy a Biblia olyanokról beszél, hogy Ábrahám annak idején, amikor a feleségét, Sárát el akarta temetni, akkor 2 fiaival, vagyis hetitákkal tárgyalt, és tőlük vett meg egy földet és egy sírboltot a felesége számára. Nagyon sokáig egy hihetetlen momentuma volt a Bibliának, hiszen a hetiták egyáltalán nem itt éltek Kánaán területén, és hát úgy azt mondták a történészek erre, hogy na tessék, itt is egy pont, ahol meg lehet fogni a Bibliát, ahol nincsen igaza. Ma a modern tudomány fényében azt kell, hogy mondjuk, hogy bizony hetita csoportok éltek Kánaán területén, tehát ez a történet, főleg az adásvételi szerződéssel együttjáró jogi húzavona és alkudozás, ami ott szépen le van írva Mózes első könyvében, teljesen megfelel a korabeli hetita jogszokásnak. Picit, ha megyünk a következő képre, még egy kép erejéig a hetitáknál maradunk. Egy kicsi kis sír emlék töredék, ami egy hetita házas párnak a szobor kőlapja, ami a síremlékükről megmaradt. Egy kicsit talán ember közelibbé vagy közelebb kerülnek hozzánk így a hetiták is. Gyakorlatilag ez a kőlapocska is már Kánaán területéről származik, tehát ez is mutatja, hogy valóban éltek hetiták a mai Kánaán területén. Megyünk a következő képünkre. Akkor ismét Jerikónak a telhalmával találkozunk. Ugye ez volt az előbbi képen is már kivetítve. Ugye ezek a kánaáni népek, különböző vegyes etnikumú népek kicsi városokban, kisebb-nagyobb városokban telepedtek le. Ugye a városokból a régészek számára már csak ennyi volt látható ugye napjainkban, de ezek a városok eredetileg olyan 150-200 házból álltak, úgy nagy általánosságban véve. Általában fallal körülvett városok, tehát erődített városok voltak. És azt is tudjuk, most már történelmi forrásokból is, főleg egyiptomi források utalnak rá, hogy ezeknek a kis városállamoknak külön királyaik voltak. Ezt azért is említem meg, mert nem tudom, hogy kinek mennyire ismerős a bibliai Jerikó történet. Mai alkalommal többször fogok rá hivatkozni, és valahol erre fűztem föl a Kánaánról szóló régészeti előadást is. Ugye Józsué könyvében a zsidó honfoglalás kapcsán olvashatunk a Kánaánit a Jerikóról, és arról, hogy amikor a zsidók megérkeznek ugye Egyiptomból való kivonulásuk után a Jordán vidékéhez, akkor az első nagyobb város, amivel szembe találkoznak, az Jerikó. Jerikót, hogyha térképen megnézzük, vagy otthon megnézik, akkor közvetlenül a Jordán partján található, és tudva levő volt róla, hogy aki Jerikót megszerzi, az egy olyan kulcs, ami a befele levő területekhez is elvezeti azt, aki azt már kezében tartja. És Jerikónak is azt írja a Biblia, hogy királya volt. Na most ez is egy olyan pont volt sokáig, amiben beleütköztek a tudósok, hogy hát miféle királyság lehetett az, ami csak egy városra terjedt ki. De hát ugye ma már ez sem annyira meglepő, hiszen tudjuk, hogy ez egy ókori államforma volt. Gyakorlatilag egy mini állam, ami egy város állam. Ugye ma már nehezen tudnánk elképzelni, olyan, mintha Budapestnek vagy Gödöllőnek lenne egy külön királya, külön törvényekkel, külön belpolitikával. Gyakorlatilag autonómiával rendelkezett egy-egy város is, és ezek a kis városállamok folyamatos harcban álltak egymással, próbálták egymás rovására kiterjeszgetni a hatalmukat. Most a bibliai Jerikó egy óriási fegyvertény volt, hogy előkerült. Én nem tudom, hogy képzelnek el egy ókori ásatást, hogy egyetlen egy város telepnek vagy romra sincsen kiírva, hogy utcatábla, vagy nincs, mint itt Gödöllő határába kilakva egy tábla, hogy ez itt Gödöllő, vagy nem, nincs itt kirakva, hogy utcatáblára, hogy ez itt Jerikó, hanem a régészeknek a leletek alapján és a történelmi régészeti források egybevetésével sikerül azonosítani, hogy egy-egy telep, egy-egy ilyen romváros tulajdonképpen mi volt régen. Na most, hogy az ókori Jerikó előkerült, ez egy óriási fegyvertény volt, hiszen nagyon sokáig olyan mesésnek tűnt az egész történet, amit a Biblia feljegyez róla. A Józsué könyvében azt olvashatjuk Jerikóról, azért is választottam pont ezt a várost, mert gondolom, hogy ez is úgy köztudat szintjén az embereknek a gondolataiban benne van, hogy ugye a zsidók egy nagyon különleges formában foglalták el Jerikót, ugye a Biblia szerint isteni segítséggel, és Jerikó egy nagyon különleges pusztuláson ment keresztül, ugye leomlottak a városnak a falai, és egy hatalmas tűzvész áldozata is lett ugyanakkor. És hát ugye előkerült az ókori Jerikó, és itt voltak a régészek, hogy na most akkor nézzük meg, boncoljuk szépen, vegyük a mi késünk alá, a mi régészkésünk alá, és nézzük meg, hogy mit mondanak a romok, mit mond a régészet, hogy vajon az a bibliai történet, amit Józsué könyve feljegyez, mennyire tekinthető hitelesnek. Meg is indultak a feltárások. Ha megyünk a következő képre, akkor egy ásatási életképet látunk. Hát ugye ma már nem egészen így zajlanak az ásatások, de ez az 50-es években volt. Ő végezte az ásatást az 1950-es években, 52-től 58-ig. A Közel-Kelet egyik legnagyobb régésze, Kathleen Kenyonnak hívják. Jerikónak a hitelesítő ásatását ő végezte el, még korábban, mint egy 20 évvel előtte egy Gerstang nevezető professzor is megásta már Jerikót, és mint egy 20 évvel később modern módszerekkel pedig Kathleen Kenyon folytatta Jerikó feltárását. Ha megyünk a következő képre, akkor meglátjuk, hogy mennyire sokrétegű is volt Jerikó települése. Jerikó egyébként nem csak a Biblia szerint, hanem a tudományok szerint is az egyik legősibb város A Közel-Keleten azt hiszem ki is lehet mondani, hogy a legősibb városa a Közel-Keletnek. Ugye láthatunk egy-egy ember csak azért, hogy be lehessen tájolni a méretarányosan, hogy körülbelül egy-egy réteg mekkora. Ugye itt is vannak emberek, és még itt is dolgoznak emberek, sőt ugye a dia nem látszik, illetve nem folytatódik, de még itt alul is lennének emberek. Tehát több méter mélységben folytatódott, vagy folyt az ásatás, és itt láthatjuk szépen, hogy hogyan kezdenek el a különböző téglasorok, illetve kősorok, mint rétegek elválni egymástól. Ha nézzük a következő képet, akkor már egy kicsit kitisztul a kép. Ugye a régészeti feltárás eredményeképpen sikerült rekonstruálni, hogy hogyan is nézhetett ki az ókori Jerikó. Az első meglepetés, ami a régészeket érte, az az volt, hogy az ókori Jerikót kettős falgyűrű vette körül. Itt láthatjuk a rajzon is, az alaprajzon is. Miért volt ez meglepő? Kánaán városaiban egyetlen egy város sem találtak, amelyiknek kettős falgyűrűje lett volna, kivétel Jerikó. Na most ez azért nagyon érdekes, és hát főleg egy ilyen előadáson, ahol a Bibliát tesszük mérlegre, mert a Biblia azt állítja Jerikóról, hogy kifejezetten nagyon-nagyon megerősített város volt, és hogy a lakói azért is dacoltak a zsidókkal annyira bátran, és üzengettek ki nekik mindenfélét, mert büszkék voltak, és bíztak abban, hogy a város falai elég erősek lesznek, hogy megvédjék őket. Na most Jerikó esetében ez kifejezetten nagyon igazolódott, hogy olyan monumentális méretű város falai, város tornyai és város kapui vannak ennek a településnek, ami mai viszonylatokban nézve is elég elképesztő. Ha megyünk a következő képre, akkor egy kicsit betekinthetünk abba, hogy mégis milyen méretek vannak. Ugye itt egy picike ember áll, és ez pedig egy őrtoronynak a része. Láthatjuk, hogy rengeteg kőből van felépítve ez az őrtorony. Ugye itt lépcsők vezetnek le, ez már az ásatási munkákat könnyítette meg. És hogyha megyünk majd a következő képre, akkor láthatjuk, hogy ugye ez gyakorlatilag az előző képnek a lenti folytatása. Itt volt a városnak, a város tornyának az egyik kapuja. Ugye egy nagyon szűk, nagyon kicsike kis kapu, csak ezzel lehetett gyakorlatilag bemenni, meg volt egy-két ilyen hasonló kapu, hasonló tornyokkal, de ekkora nagy torony védte azt a kaput, szóval nem volt olyan egyszerű megközelíteni ezt a várost. És a kettős falgyűrűről is azt tudjuk, hogy a külső fal vastagság, illetve fal magasság körülbelül 10 méter volt, tehát jócskán ember méreteket meghaladó volt. A fal vastagsága is olyan 3-4 méter, és a belső falgyűrű is körülbelül hasonló méretekkel rendelkezett. Tehát valahol az igazolódik, hogy amit a Biblia leír, hogy Jerikónak rendkívüli jelentősége volt Kánaánban, hiszen egy nagyon megerődített város volt, az ebben az esetben a régészet által is igazolódott. Egyébként az egész kánaáni világra a zsidók előtti időben az volt jellemző, hogy nagyon magas fejlettségű kultúrával rendelkeztek. Tehát a civilizációs technikájuk, az építészeti technikájuk az rendkívül fejlett volt. Itt most madártávlatban láthatunk egy másik jelentős kánaáni várost, csak egy pici zárójeles kitérő lesz itt a jerikói feltárástól. Csak azért, hogy úgy lássuk úgy egy kicsit horizontálisan is, hogy ebben az időszakban általános volt ez a fajta technikai fejlettség. Ez Megidónak a látképe. Kicsit közelebb mehetünk hozzá. Megint egy alaprajzot láthatunk, és amit most kiemelnék, amire fölhívnám a figyelmet, hogy milyen fejlettségű technikával rendelkeztek a korabeli kánaániak. Ugye itt láthatjuk, hogy csak egyes fal van, ugye általában ez a jellemző, hogy mondtam is, a megerődített városban. Viszont van egy rendkívül érdekes képződmény, amit építettek a kánaániták, és ez pedig egy vízakna, illetve egy vízcsatorna. Ugye egy ókori városnál, főleg ha ostromról volt szó, és azért ebben az időben elég zűrzavaros viszonyok voltak, tehát elég sűrűn volt egy-egy város ostrom alatt, kulcskérdés volt, hogy van víz, vagy nincs víz. Mert hogyha a város védői kiszomjaztak, ugye kiszomjaztatták őket, akkor a várost föl kellett adni. Na most a megidóiak rendkívül ravaszan oldották meg a helyzetet. Leástak az udvarban, a vár udvarában egy nagyon mély aknát, egy vízaknát. Lépcsőkön lehetett lemenni a vízaknába. Aztán furtak vízszintes irányban ki a fal alatt egy óriási nagy alagutat, aminek nagyon szép boltíves kövekből kirakott vízaknája van, és egészen elvitték a Gihon forrásáig, ami nem messze eredt Megidótól, és innen vezették be a vizet egészen a vízaknáig. Háborús időkben ez annyit jelentett, hogy ha nagyon végső helyzet volt, akkor bárki le tudott szépen sétálni a víz lépcsőkön, és ki tudott sétálni fedett pályán egészen a forrásig. Viszont a bejárata rejtve volt, tehát csak a várbeliek tudták, hogy hol van ez a bejárat. Ha a következő képet megnézzük, akkor láthatjuk ennek a régészeti feltárásaként is. Ez az a bizonyos vízszintes alagút, ami kifutott a várfal alatt egészen a forrásig. Láthatjuk, mondjuk itt ember nincs benne, de minden esetre egy ember felállva elfér benne, tehát annyira magasak a belső méretei. De ehhez hasonló képződmények voltak más kánáni városban is. Ha a következő képet megnézzük, akkor van még egy jelentős kánáni város, aminek a nevét érdemes megjegyezni, illetve megemlíteni, ez Hácor. Ez is egy jelentős bibliai város, aminek az ostromáról, a zsidók általi elfoglalásáról megint csak részletesebben ír a Biblia. A kép előterében Jadin professzor látható, aki szintén bibliai régészettel foglalkozik, és a Jeruzsálemi Egyetemen tanított. Jadin professzor volt, aki Hácort megásta, és ami miatt most a képet kivetítem, az, hogy ugye Megidónál is említettem, hogy le lehetett sétálni a központi vízaknába a lépcsőkön. Nem tudom most ott hátulról mennyire lehet látni, de minden esetre itt egy lépcsősor fut, ilyen csiga lépcső irányban lefele szépen a vízakna belső részébe, innen indul fölülről. Tehát még egyszer összefoglalva, a kánánitáknak a technikai színvonala, amik főleg az építészetben nyilatkoznak meg, vagy legalábbis ugye régészetileg ezt tudjuk megfogni, nagyon fejlett technikáról és nagyon magas műveltségről tanúskodnak. Egy picit megyünk vissza Jerikóhoz. Hogyan is nézhetett ki a korabeli Jerikó? Na most ha megkérdezném, hogy önök szerint ez a város, vagy hát ugye ez is kérdés, hogy város, de ez egy város, mikori, akkor önök vajon mit mondanának? Ez napjaink városa, egy mai iraki városka, és azért vetítettem ki, mert gyakorlatilag az építészeti technika, a stílus semmit nem változott a közel-keleti időktől kezdődően, és gyakorlatilag valahogy az ókori Jerikónak a település szerkezetét is így lehet elképzelni. Ugye nagyon érdekes a bibliai történet, a Józsué könyvében leírt Jerikóval kapcsolatos bibliai történet, ugyanis azt olvassuk, hogy a zsidók hémek, amikor ugye ott állnak Jordán határán, akkor bemennek Jerikóba. És egy asszony házában tudnak elrejtőzni, aki befogadja őket a házába, és erről az asszonyról kiderül, hogy nagyon jó stratégiai helyen lakik, ugyanis hol lakik? A város falán lakik. És ugye ez rendkívül jó a kémeknek, mert amikor menekülőre kell fogni a dolgot, akkor csak annyit kell tenni, hogy szépen köteleken le tudnak mászni a városfalon kívülre. És hát ugye jött megint a modern tudomány a 19. században, hogy hát emberek, városfalon, ház, hát ilyen butaságot csak a Biblia találhat ki, hát ilyen nincsen. És a legnagyobb meglepetésre, amikor Jerikót föltárták, az 1930-as években már Gerstang professzor felfigyelt arra, hogy a kettős várfal Jerikó esetében nagyon alkalmas volt valamire, mégpedig arra, hogy amikor a népsűrűség már annyira a csúcsra jutott, hogy már egyszerűen nem lehetett a városon belül terjeszkedni, és aki az ókor időkben a városfalon kívül költözött, annak ugye nem nagy jövője volt, nem lehetett hosszú távon berendezkedni, tehát kénytelen volt mindenki előbb-utóbb bemenekülni a városfalak mögé. Amikor már a városi urbanizáció odáig jutott, hogy már ugye láthatjuk, hogy szinte nem férnek el a házak, már nincs hova, akkor a házakat Jerikó esetében a két várfal közé fektetett oszlopokra kezdték építeni. Tehát Jerikó esetében igenis van régészeti bizonyítéka annak, hogy a város falra építettek házakat, mégpedig azért, mert egyszer már nem volt hova építeni, viszont az is kiderült, hogy a város falra már azok építkeznek, és mondjuk ez is teljesen logikus, akiknek már nagyon nem volt pénze. És ugye ez is kiderül a bibliai történetből, hogy ez egy parázna asszony volt, aki nem éppen tisztességes módon üzte vagy kereste a mindennapi kenyerét, és valószínűleg nem véletlenül kényszerült a város falára, tehát a társadalom kivetettje volt. Még egy érdekességre hívnám fel a figyelmet, ugye lapos tetősök, ezek a házikók, ugye szárított, napon szárított agyag, vályog, téglából állították össze ezeket a házakat, és így építik a házakat a mai napig is. És a lapos tetőnek a házhéja, vagyis a ház fedele az általában nád és szalma. És volt egy érdekessége a közel-keleti kultúrának, ez inkább már ilyen kultúrtörténet, művelődés történet kategória, de ez is nagyon szépen összevág a bibliai történettel, hogy tudjuk azt, hogy a háztető az gyakorlatilag nem olyan volt, mint a mai nap. Ha megkérdezném önöket, hogy ki sétált már a háza tetején, akkor hát, hogy kevesen lennénk, azt hiszem, akik úgy azt mondanánk, hogy igen, én sétálgattam a háztetőmön. Viszont az ókori időben a háztetőn való sétálás, járkálás, napozás, tevékenykedés mindennapos volt. Máté Evangélium a 24. fejezete is utal erre nagyon szemléletesen. Azt mondja ott Jézus egy beszédében, hogy lesznek bizony olyan idők, amikor annyira kell sietni ki a városból, hogy egy jövendőlés formájában beszél Jeruzsálem pusztulásáról, a rómaiak által való elpusztításáról. És ott mondja azt, hogy a háztető levő, ugye itt vannak a háztető levők, hogy a háztető levő ne szálljon alá, hogy a holmiát kivegye a házból, hanem a lehető legrövidebb úton fusson ki a városból, mert ugye annyira kevés idő lesz a menekülésre. Na most a régi ókori időkben működött egy tetőút, egy háztetőút. Szóval, hogyha nagyon sürgősen kellett valakinek valamit elintézni, akkor nem mászott be mondjuk itt a tetőn vagy a padláson keresztül a középső, belső, alsó térbe, hanem egyszerűen fogta a létráját, átfektette a két háztető között, átszaladt, és így szépen nagyon gyorsan ki lehetett jutni a háztetőkön keresztül a városból. És ugye még egy kis adalék, hogy annak idején a Józsué könyve feljegyzése szerint, amikor a kémek bementek Jerikóba ennek a parázna asszonynak a házába, akkor ez az asszony elrejtette a kémeket, és egy kicsike kis apró kis mozzanat, de ebben mondtam, hogy nagyon szépen össze lehet azért vágni a feltárások eredményét és a Bibliának a pontosságát. Azt mondja ott a Biblia, hogy Ráháb, ez a parázna nő, a háztetőn rejtette el a kémeket a száradó len közé. Na most ez is a mostani napra derült ki igazából, ugye a kutatók ezt is most kezdték már megérteni, hogy ezek a dolgok tulajdonképpen mit is jelentenek. Hát annyit, hogy a terményeket az ókori időkben, de gyakorlatilag a mai napig is a Közel-Keletnek a kisebb településein a háztetőn szárították. Ugye learadták a lent, tilolták, és ott száradt, és abból készítették a lenvásznat, és eközé tudta elrejteni ezeket a kémeket a Józsué könyve leírása szerint Ráháb, ez a parázna asszony. Ha megyünk a következő képünkre, akkor egy kicsit közelebb kerülünk a ház belsőhöz is. Általában a kánáni házak, háztípusok függetlenül a néptörzsektől, tehát hogy ki milyen etnikumhoz tartozott, körülbelül egyformák voltak. Néhány helységből álltak mindösszesen, tapasztott padlójuk volt, legtöbbször festették is a padlót, hát ez most itt a felvétel miatt sem talán annyira látszik. Fehér színnel, pirossal vagy rózsaszínnel festették, szóval azért volt akkor is lakáskultúra. És itt láthatunk, ez rekonstrukció már, láthatunk egy szövőszéket, egy álló szövőszéket, aminek az alján vannak a szövőnehezékek. Ugye a régészek ezt hogyan, milyen formában találják meg? Megtalálnak egy csomó szövőnehezéket, meg a földben megtalálnak két cölöpjukat. És ugye ebből lehet rekonstruálni, hogy a cölöpjuk nyilván cölöpöket jelentett eredetileg, a szövőnehezékek meg nyilvánvalóan egy szövőszéknek a tartozékait jelentették. Itt láthatunk egy-két edényt, amit felsorakoztattak, megmutatnak, és egy-két gödröt, meg egy kicsi kis tűzhelyt, ami megmaradt itt a házban. Ha megyünk a következő képünkre, akkor még mindig Jerikónál is maradva. Ugye a régészet számára leginkább korhatározó, ami alapján kort tudunk meghatározni, a réteg soron kívül a kerámia. Most a kerámiák az ugye kemencében készültek, fazekas kemencékben abban az időben. Itt láthatunk egy feltárt fazekas kemencét. Érdekes dolog Jerikónál és Jerikó feltárásánál, amire mind Gerstein, mind Kenyon régészek felfigyeltek, hogy a városnak van egy olyan rétege, ami úgy pusztult el, hogy nagyon váratlanul érte a lakóit a pusztulás. Ugye van olyan eset, amikor a lakók és egy város tud arról, hogy ostrom közeledik. Ha emlékeznek rá, ilyen volt a múlt héten az esszénusok Qumránja. Az esszénusok tudatosan készültek a támadásra, fogták a szép kis cserépedényeiket az iratokkal együtt, és fölmenekítették a barlangokba. Azonban nem mindig volt ilyen egyszerű egy-egy város ostroma, és itt megint nagyon szépen összecseng a Bibliában lejegyzett Jerikó ostrom a régészet által feltárt nyomokkal, ugyanis a régészek azt állapították meg, hogy ebben a bizonyos rétegben a város lakói vagy nem tudtak az ostromról, vagy nem akartak tudni róla. És ugye hát a Biblia azt mondja, hogy nem akartak tudni róla, hanem bezárkoztak a falak mögé, és ők nagyon biztosan ott álltak, hogy hát nekünk tornyunk van, falunk van, mindenünk van, hát biztos, hogy nem lesz baj. És a rétegekben, illetve a házakban minden használati edény és minden használati tárgy ott volt. Ugye kicsit ahhoz tudnám hasonlítani, persze nagyon távoli a példa, mint a görögországi egyes városok, meg mint a római Pompej. Pompei városáról biztos láttak már képeket, ahol ugye a láva megkötött gyakorlatilag az embereken és a használati tárgyokon. Na egy picit annyiban hasonlít Jerikó, hogy volt olyan ház, ahol az asztalon ki volt téve még az ennivaló a családnak. És megtalálták az étel maradékokat is, a datóját, a különböző gabonaféléket, ami a család utolsó étkezése volt. Látszott, hogy a használati tárgyakat sem rejtették el, tehát edények a polcokon, tehát minden úgy volt, ahogy a pusztulás elérte a városnak a lakóit. Mehetünk a következő képre, ez csak egy ilyen rekonstrukciós kép, ugye a fazekasok abban az időben is már ismerték a fazekas korongot, csak más jellegű korongot használtak, mint a mai időkben. Mehetünk tovább. És hát az egyik ilyen termék, kézműves termék, amit úgy kiemeltem, mert úgy nagyon mutatós, Jerikóból, ez egy füles, emberarcos kis urna. Ez nem is annyira használati edény, hanem ez már a hitvilághoz és a temetkezéshez kapcsolódik. Ugye, hát mai napig is ismerjük az urnákat, hogy ugye a halottak hamvát tették bele, vagy teszik bele, és ez az ókori időkben is ismert volt, főleg itt Jerikóban. Ugye, ilyenek is készültek a fazekas műhelyben. Mehetünk a következő képünkre. Itt térnénk rá egy kicsit arra, hogy mit is mond a Biblia Kánaán földjének a lakóiról hitvilág, erkölcs és temetkezés dolgában. Ugye ehhez egy picit lapoznunk kell olyan értelemben, hogy a térképünkön északra vándorlunk, a mai Kánaán földrajzi határán kívül az ókori Ugarit városában, a mai Ras es Samrában találtak 1928-ban véletlenszerűen egy szántóföldön, egy szántás közben egy egyszerű paraszt ember egy sírkamrát. Innen indult Ugarit története, ami megint csak egy óriási régészeti szenzáció volt az 1920-as években. Ez az egyszerű parasztember megtalálja ezt a sírkamrát, előkerül belőle a csontvázon kívül egy-két szebb edénydarab, és a régészek megindulnak és megpróbálják behatárolni, hogy hát mégis honnan, meg hova tartozik ez a lelet. Találnak egy kikötővárost, és a kikötővárostól mintegy 1200 méterre beljebb, már nem a földközi tenger partján, hanem attól egy-másfél kilométerrel beljebb, egy ókori romvárost, és ugye ennek a régészeti feltárás utáni képét láthatjuk itt, amiben templomok, paloták, raktárépületek, magánházak kerülnek elő, de ami most számunkra fontos, előkerül kb. 15 000 darabból álló ékírásos kis könyvtár. Ez egy kis agyag táblácska, amiben ékjelekkel szépen szövegek vannak beleírva. Ezek egy része akkádul, egy része sumérul íródott, és egy harmadik része egy ismeretlen nyelven, amit ekkor fejtettek meg, ez az ugariti nyelv. És hát ami miatt megemlítem, és fontos ez a lelet számunkra, az az, hogy azon kívül, hogy mindenféle levelek és adásvételi szerződések voltak az ékírásos táblák között, előkerült rengeteg irodalmi és vallási szövegmaradvány, vagyis előkerült egy olyan korabeli dokumentum, amiből egy picit képet kaphatunk arról, hogy milyen volt a kánaáni embereknek a hite. Ez azért is fontos, mert a Biblia, nem tudom, hogy mennyire ismerik, vissza-visszatérően nem csak a mózesi könyvekben, meg a korai lapokon, hanem vissza-visszatérően az egész Ószövetségben egy olyan fogalomként emlegeti a kánaáni vallás és a kánaáni erkölcsöket. Sőt, például a szodomizmus és gomorizmusnak a bűne, a homoszexualitás is jócskán virágzott Kánaán területén. Ezekből a forrásokból, miután a régészek és a filológusok feltárták, egy egész kis kiadvány született, amit ajánlok figyelmükbe, sajnos nem tudtam elhozni, de könyvtárban utána kereshető, Ugariti eposzok címen, magyar fordításban is megvan, amiből lehet egy kicsit képet kapni tényleg ezeknek a népeknek, hogy milyen szinten állt az erkölcsisége és a hite. És ugye itt megint egy mérleg vagy egy alkalom kínálkozik arra, hogy egy Biblián kívüli forrást összevessünk a Bibliával, hogy valóban annyira borzalmasan erkölcstelenek voltak ezek a kánaaniták. Hiába volt magas technikai fejlettség, hiába volt nagy civilizáció, hiába voltak óriási városaik, de ennyire mélyre süllyedtek volna erkölcsileg? Mehetünk a következő képünkre. A kánaanitáknak a fő istenét általában bika formájában ábrázolták, és élnek hívták, ami mindösszesen annyit jelent, hogy Isten. Ez a főisten egy kicsit öreg úr, kicsit szenilis, kicsit bogaras, kicsit gyenge akaratú a kánaáni mitoszok, az ugariti eposzok alapján, ezért nem is sokáig tartja meg a hatalmát, hanem átveszi a hatalmat tőle a fia, akit a következő képen láthatunk egy ábrázoláson, aki már egy ismertebb név lehet, így Biblia olvasó vagy ismerő emberek számára, ő Bál. Bálisten, esőisten, termékenységisten és viharisten, ugye általában csúcsos süvegben ábrázolják, és a kezében, hát itt most már letört, de általában villámokat, vagy kalászt, vagy kalapácsot, vagy valamilyen hát, ilyen harci eszközt szoktak beletenni. És Bálisten, aki hát ugye élnek a fia volt, de ennek ellenére az apját megfosztotta isteni hatalmától, és ő lett az isteni Pantheonnak az ura. Mindezt őrült vérfürdővel érte el, miközben megerőszakolta saját lányait, saját anyját, amellett, hogy volt egy felesége is, tehát úgy egy kicsit bele lehet pillantani a korabeli erkölcsi felfogásba. És ugye vallásszociológusok foglalkoznak azzal, hogy egy népnek általában olyan a vallása, amilyen erkölcsökkel ő maga rendelkezik. Egyetlen nép sem tud magasabb színvonalra emelkedni lelkileg és erkölcsileg, mint amilyen az Isten kép, amit kialakít. Marxnak volt egy ilyen híres mondása, hogy egy lónak ló lenne az istene, Mert ugye aki egy kicsit erkölcstelen, vagy kicsit nagyon erkölcstelen, mint a kánániak, hát úgy lehet látni, hogy ugye az isteni világra is ez kiterjed. Orgiák, kegyetlenkedések, vérontások. Ugye Bálnak a felesége Anat például, akiről azt tudjuk, hogy amikor Bálnak az ünnepi lakomája van, amikor megünnepli, hogy ő lett az isteneknek a feje, akkor minden ok nélkül legyilkolja az ünnepség résztvevőit, és eközben kacarászik. Azért mondom így, mert így írja maga az eposz is, hogy kacarászik Anat, a vérben térdig gázol, és keze emberfejekkel labdázik, és a vitézek olyanok, mint a sáskák körülötte. Ennyit így a horrorisztikus részéről nem is akarok belemenni, csak mégis érzékeltetésképpen, hogy milyenek voltak erkölcsileg és hát emberileg ezek az istenek. Mehetünk a következő képre, még egy isteni csoport. Ő élnek a felesége, Bálnak az édesanyja, de ugye Bállal is volt vérfertőző kapcsolata. Ők Aserának hívják. Ugye szinte minden városból kerülnek elő ilyen termékenység szobrok. Jól láthatjuk rajta, hogy ugye a termékenység szimbólumok túlhangsúlyozottak, kihangsúlyozottak. Ugye ez is jellemző volt egyébként a kánáni vallásra, hogy az úgynevezett szentélyeikben mindenféle ilyen kultikus orgiák folytak. Tehát a homoszexualitástól kezdve az állatokkal való fajtalankodás, ez mind, hogy úgy mondjam, szent tisztelet formájában zajlott egy templom, most itt mindenki idézőjebe tegye ezeket. Tehát ez tartozott az ő liturgiájukhoz hozzá. Mehetünk a következő képre. Ez egy kis kánáni templomnak a rekonstrukciós rajza. Ugye ilyen helyeken álltak ezek a bizonyos kis istenszobrok. Itt található az előtér, itt mentek be a hívek a templomba. Egyébként görög források is följegyzik a kánáni népeknek a vallási, meg hitbeli hát, minőségét. Például ők örökítik meg, ők jegyezték le azt is, hogy készítettek a kánániták üreges szobrokat, istenszobrokat, üreges istenszobrokat. Ilyen volt például Bálnak egy bronzból öntött szobra. Ugye Bálnak többféle elnevezése is volt területenként. Az ő neve egyébként annyit tesz egyszerűen, hogy úr. Héberül annyit jelent a neve, hogy úr. És nevezik őt Meleknek is, ami héberül azt jelenti, hogy király, és nevezik Moloknak is, ami megint csak azt jelenti, hogy király, attól függ, hogy milyen magánhangzókkal, milyen olvasatban van. És a görögök jegyzik fel azt, hogy Moloknak, tehát Bálnak a részére készítettek olyan bronzból készült üreges hát, szobrot, áldozati szobrot, amit belülről, alulról lehetett tűzzel fűteni. És tudni kell ezekről az istenekről azt is, hogy emberáldozatokat is mutattak be a tiszteletükre, sőt, gyermek áldozatok voltak általában, amik hát leginkább divatosak voltak. És megint csak nem akarok horrorisztikus jelenetekkel szolgálni, de hát muszáj hozzá tartozik a témához, hogy ennek a felhevített bronz szobornak a testére tették rá a gyermek csecsemő áldozatokat. Tehát ilyen szinten állt a kánaáni népeknek a vallása itt világa, ez egy mindennapos, hétköznapi gyakorlat volt az ő részükről. Mehetünk a következő képre. A kánaáni kultuszhelyeknek egy másik fajtája, ami nem templom volt, hanem szabadtéri kultuszhely volt. A Biblia úgy emlegeti őket, hogy magas helyek, amik ellen nagyon sokszor még a későbbi izraeli proféták is kikeltek. Ugye, mert amikor a zsidók elfoglalták Kánaánt, és átvették a területen a vezetést, akkor Isten parancsa ellenére átvették a vallásukat is nagyon sok esetben. És ezek a magas helyek még a királyok korában is megmaradtak, és egy-egy reform király, mint Jósiás vagy Ezékiás megpróbálta leromboltatni ezeket a magas helyeket. De hogy fennmaradtak, az bizonyítják a régészeti feltárások is. Ez Megidóból került elő, ez a kis magaslat. Ugye kőből rakták össze egy kis kerek alakú kis szentély, ahol áldoztak az isteneiknek. Egyébként mindent istennek tartottak, mint általában a nagyon hát primitív, úgy mondom, hogy természeti népek. A fában, a vízben, a levegőben, gyakorlatilag mindenben éleket, isteneket képzeltek el. Szabadtéri szentélyeknek egy kicsit másik csoportja, még mindig a magas helyek, csak más elrendeződésű. Ezek úgy is hívják őket, hogy naposzlopok. Ez Byblosban, Föníciánban, tehát a mai Kánaánnak, illetve a földrajzi határán kívül került elő. Ezek a nagyon magas, általában több méter magas kő oszlopok, amelyekkel körbevették ezt a szent helyet, és itt is végeztek ilyen áldozati szertartásokat. Ilyen néhány kép fog most következni. Ilyen került elő Hátszorból, ugye ezt már többször említettem, ezt a kánaáni várost. Ennek az az érdekessége, ami miatt elővettem, hogy előkerült egy ülő kis istenszobor is, ezek mellett az oszlopok, naposzlopok mellett, és ugye itt előkerült egy ilyen oranzs, tehát imádkozó kéztartással egy vésett kis naposzlop is. És aztán van még egy ilyen kis kultikus helyünk, amit kivetítenénk. Ez a leghíresebb, ez Gézerből került elő. És itt egy picit azért is megállnék, mert Gézer az elég hátborzongató hely volt a régészek számára. Ugyanis nem csak ezek a naposzlopok kerültek elő, amik körbevették, ezek is több méter magasat képzeljünk el, ugye nincs itt ember mellette, tehát nincs összehasonlítás, de olyan 3-4 méter magasak ezek a kőoszlopok, hanem amikor feltárták, tehát kiásták ezt a területet, akkor előkerültek áldozati gödrök is, amelyekben az áldozatoknak a maradványai voltak, emberállatcsontok és hát gyermekcsontok egyaránt. És a középső területen, tehát a közepén ennek a naposzlopos körnek volt egy menza, vagyis egy kőoltár, aminek a tetején rajta volt az utolsó áldozatnak a nyoma, tehát egy ember, egy gyermekcsontváz volt rajta. Ez is mutatta tehát, hogy milyen szertartásokat folytattak ezen a kánániták. Egyébként itt került elő egy olyan áldozati gödör is, ami hát megint csak a korabeli hát, papoknak a taktikáját mutatja. Ugyanis egy olyan áldozati gödör került elő, amiben hát úgy lehet rekonstruálni, hogy az egyik oldalán, a gödör egyik oldalán a falban volt egy mélyedés, amit összekapcsoltak egy másik gödörrel. És a mélyedést eltakarták egy Isten szoborral, de egy picike nyíláson keresztül kapcsolatban tudott maradni az Isten szobor előtt álló imádkozó hívő, és az Isten szobor mögött, ami ugye a hívő számára már nem volt látható, egy másik gödörben álló pap. És amikor a hívő oda ment imádkozni az Isten szoborhoz, és csöndesen elrebegte az ő hát, imádságát, vagy liturgikus szövegét, vagy egyszerűen tanácsot kért, vagy jóslatot kért egy-egy dologban, akkor ugye a másik oldalom, aki hallotta mindezeket, szépen válaszolgatott, és a hívek azt gondolták, hogy az Isten válaszol az ő hát, kérdéseikre, vagy jóslataikra. Ugye nem kell messzire menni, a Delfai Jósda is kicsit hasonlóképpen működött. Ugye általában ilyenkor az Isten szobrok elég talányos válaszokat szoktak adni, ami megnehezíti a hívő számára az eligazodást. Tehát összefoglalásképpen azt tudnánk elmondani a kánáni népeknek a hitvilágáról és erkölcséről, hogy a régészet bizonysága és a történelmi források alapján, mind az ugariti leletek, mind a görög források alapján azt láthatjuk, hogy egy rendkívül mélyre süllyedt erkölcsi és vallási szinten álló népességről volt szó, annak ellenére, hogy technikailag viszont nagyon-nagyon fejlett civilizációval rendelkeztek. És még egy pillanat erejéig visszatérnénk Jerikóhoz. Nagyon érdekes Jerikó esetében az a momentum, amire megint csak felfigyeltek a régészek, és a mai előadást ezzel szeretném zárni, hogy itt kanyarodnánk megint csak vissza a Jerikó történethez, és valahol a sorozatunknak az alapjához, hogy hogyan is áll meg a Biblia a régészet és a történelmi források fényében. Ugye nagyon nagy kérdés volt, hogy hogyan is pusztult el ez a rétege Jerikónak. Ahol azt tapasztalták a régészek, hogy az emberek nem menekültek el a városból valami oknál fogva, ahol azt tapasztalták, hogy rendkívül vastagok voltak a falak, a városnak a falai, a tornyai, ahol azt lehetett tudni ebben a rétegben lakókról, hogy nagyon zsúfolt volt a város, és hogy egy király uralkodott, és hogy technikailag egy nagyon fejlett, egy nagyon erős városról volt szó. És itt volt a kérdés, hogy vajon hogyan pusztult el. És hát azt kell, hogy mondjuk, hogy a régészet nem tud rá választ adni. Egyetlen egy dolgot tudott konstatálni a régészet, mégpedig azt, hogy a városnak a falai valamilyen oknál fogva nem befele dőltek, mint ahogy ezt egy ostromnál várná az ember, hanem kifele dőltek. Ugye ez egy dombon áll, mint a legtöbb település, a legtöbb közel-keleti település, ókori közel-keleti település, egy kiemelkedő dombon áll. És ugye megint csak a józan paraszti logika, hogyha az ember ostromol egy várat, és döngöli a várnak a falát, ugye nyilván ilyen faltörő kosokkal, meg ostromágyukkal, akkor annak a falnak merre kell dőlnie? Hát ugye nyilván befele, mivel kívülről lökön befele. Viszont ebben az esetben a régészek azt tapasztalták, és maga a régészet, az ásató professzor is, Gösztáng is azt írta, hogy valami oknál fogva, és ő csak valami természeti okra tudja visszavezetni, ő gyakorlatilag ebben foglalta össze ennek a rétegnek a pusztulás okát, hogy földrengés. Nyilván ezt régészetileg bizonyítani nem lehet, tehát ez csak egy feltételezés, hogy minden esetre nem egy ostrom következtében pusztult el a város, ez teljesen nyilvánvaló, hiszen sem az ott lakó, a házakban ott lakó embereknek a nyomai vagy a használati tárgyak nem ezt igazolják, sem pedig a falnak a bomlási iránya nem ezt mutatja, hogy ostromról lett volna szó. És még egy érdekes momentuma van a városnak, mégpedig az, hogy ezt a várost leégették. Tehát miután ez a földrengés bekövetkezett, így rekonstruálta megint csak a régész, hogy tűzvész áldozata is lett ugyanekkor. Tehát kettős természeti katasztrófa érte a várost. Egyrészt valamilyen természeti oknál fogva leomlottak a falai, másrészt pedig ezt a várost egy óriási tűzvész érte, mégpedig, hogy nem akármilyen tűzvész, az arról azt tanúskodik, hogy a réteg, a hamu réteg, ami és ez az égés réteg, ami a városnak ennek a város rétegnek a legfelső részén volt, az körülbelül 1,5 méter vastag volt. Na most általában egy égés réteg ennél sokkal kisebb, tehát ha csak egy szimpla tűzvész pusztítja el a várost, az egy olyan néhány 10 centiméternek kellene, hogy legyen. Ebben az esetben azt mondja az ásható régész, hogy ő azt állítja és azt tapasztalta, hogy ezt a várost tudatosan égették el. Ő így fogalmazta, hogy tűzáldozatnak szánták Jerikót. Hát ennyi Jerikónak a története, és tulajdonképpen itt érne véget a mai előadásunk is. És még egyszer talán annyiban foglalnám össze Jerikó kapcsán a bibliai régészetnek az eredményét, hogy ez is egy nagyon picinek tűnő mozzanat talán. A legelső előadáson vetettem fel ezt a kérdést, hogyha önök most azt kérdeznék tőlem, hogy tudnék-e valami kézzelfogható bizonyságot adni arról, hogy hát most itt a Biblia hiteles, és hogy tényleg amik abban vannak, azok úgy vannak, ahogy le vannak írva, én azt mondanám, hogy nem tudok ilyet mondani. Ellenben a bibliai régészetnek számos olyan feltárása van, és főleg már a 20. századi, és sajnos ez az, ami Magyarországon még kevésbé ismert, főleg magyar nyelven, amik azt bizonyítják, hogy számos ponton össze lehet vetni, és bizony akkor a Biblia történetisége megáll, mint itt Jerikó esetében is. Ugye Kánaán története és a kánaáni népeknek a története nem ért véget ugye a zsidó honfoglalással. Ugye jó részük elpusztult a zsidó honfoglalásnak a következtében, de jó részük fennmaradt, és bizonyos népcsoportok megmaradtak még a királyság korában is, és a kánaáni kultuszok is, ahogy említettem, fönnmaradtak a királyság korában is, ami ellen végig-végig az izraeli próféták tiltakoztak. És ami nagyon érdekes, és valahol a sors, ugye kinek mi a következménye vagy érdekessége, hogy aztán azok a zsidók, akik Kánaánt elfoglalták, és mint hódítók léptek fel, végül ők maguk is áldozataivá váltak a kánaáni vallásoknak, a báványimádó vallásoknak, ahogy a Biblia nevezi, ugyanis nagyon sokszor átvették ezeket a kultuszokat, és a Biblia történelem szemlélete azt mondja, hogy bizony maguk a zsidók is azért jutottak aztán a későbbi időkben a királyság korában fogságra, mert átvették ezeket a kultuszokat, és nem követték az igaz Istent. Ugye a Biblia történelem szemlélete erre fele fut ki, hogy valahol milyen érdekes, és erre mondom, hogy a sorsnak, vagy kinek a furcsasága, hogy az a nép, ami fölvette a harcot ezzelen a nagyon mélyen lévő erkölcsiség és hitbeli állással szemben, mégis ez a népesség is átvette ezt a fajta vallást, és átvette ezt a fajta erkölcsiséget, és aztán a Biblia szerint ezért adta nekik azt Isten, hogy el kellett aztán menniük fogságba. És a következő előadásunknak a témája már ez lesz, ugye nagyon fogunk ugrani, és eljutunk egészen a királyok koráig, és mégpedig eddig a pontig, amikor a zsidók már kifejlődve és itt letelepedve Kánaán földjén létrehozzák a maguk királyságát, aminek van egy virágkora Dávid Salamon idején, és aztán jön egy nagy hanyatlás, és két nagy ókori birodalom között fölmorzsolódik a picike két zsidó állam, és fogságba hurcoltatnak. És ennek a történetiségét vizsgálnánk meg ennek a korszaknak, elsősorban Jeremiás könyve és Jeremiás próféta alapján, hogy vajon mennyire tekinthető hitelesnek itt a Biblia ezen a ponton. Létezett-e Jeremiás próféta? Ugye ez egy elég meredek kérdésnek tűnhet. Van-e esetleg valami bizonysága annak, hogy amik ott le vannak írva Jeremiás könyvében, hogy hogyan történt mondjuk az ostrom Jeruzsálemben és az ott lejátszódó események, amik a Bibliában vannak, mennyire hitelesek? Erről szólna a következő előadásunk.